Könyvmustra. Könyvmustra. Nemes Anna műsora. A Spirit FM 92.9-en.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a Könyvmustra, én Nemes Anna vagyok, és ma nem vendéget köszöntök a stúdióban, hanem műsorvezető társat, Hadobás Bernadettet, aki nem is műsorvezető társ, csak így egyszerűen, hanem az én drága szerkesztőm a Könyvmustrában. Hello, Betty!
Szia, Anna, és köszöntöm a hallgatókat is.
És hát van egy olyan merényletünk a hallgatókkal, hogy mi most itt összegezzük az évet.
Úgy bizony, mi most itt összegezni fogjuk, meg kulisszatitkokat
és kulisszatitkokat is elárulunk. Hányadszor ülünk itt most?
32-ére.
Ez a 32. adás.
Így van, májustól számolunk, ugye? 31 adásunk volt, ami új emberekkel. Csináltam egy összegzőt, mondjam? Hogyha úgy számoljuk, hogy 42 perces egy adás, körülbelül beszélgetés, akkor 1302 percet beszélgettünk. Itt csak 31 adást mondok, ezt a mait nem veszem bele, jó? 1302 perc. És 22 órán keresztül beszéltél az itt lévő vendégekkel körülbelül.
Majdnem egy nap.
És mikor ezt a statisztikát vagy összegzőt készítettem, arra gondoltam, hogy oké, de ebbe a számadatban nincs benne az, hogy maga a szervezés, az egyeztetés, az ötletelés, ugye a szervezés, egyeztetés, újra szervezés, na meg mondjuk az az adás, vagy azok az adások, ami után még itt maradtak a vendégek, és mondjuk tényleg egy-két órát még beszélgettünk.
Igen, voltak akár olyan rekorderek, akik utána még így két órát itt maradtak, és beszélgettünk, és de jó volt, és de kár, hogy kimaradtak a hallgatók.
És de kár, tényleg, és mindig ezt mondom, hogy ilyen vágott meg vágatlan verziókat kellene készíteni, nem? Hogy még utána is, amikor itt maradnak a vendégek, például most említek egyet-kettőt, Beck Zoli, ugye ő nagyon megmaradt, ő majdnem két órán keresztül tényleg itt volt még utána, plusz két órát, Dezső Andrisra is úgy emlékszem, hogy ilyen másfél óra volt például, hogy itt maradt, és hogy mennyire jó lett volna, hogyha akkor még megy a mikrofon. Igen. És akkor az a vágatlan verzió, mert hogy nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk akkor is, de tényleg beszélgetésről van szó, nem pedig az, hogy mi mondjuk kérdezünk, ő válaszol, hanem egy ilyen több egyenrangú fél igazából leül, és akkor megosztja egymás gondolatait, véleményét.
Hát igen, nekem ez például az egyik tanulsága ennek a műsornak. Na. Mert hogy még az is megfogalmazódott bennem, amikor ez elindult, hogy van-e szüksége az embereknek egyáltalán arra, hogy 40-50 perceket könyvekről beszélgessünk, hogy a hallgatóknak erre van-e igényük. A visszajelzések alapján, és nagyon, majd olvasok is fel néhány hallgatói üzenetet, a visszajelzések alapján nagyon örülök, hogy igen, van. Aztán arra is rájöttem, ahogy az írókkal, zenészekkel, költőkkel beszélgettünk, hogy mennyire ki vannak az emberek éhezve arra, hogy beszélgessenek. De tényleg, közhely vagy sem, hogy egy... És itt nem is arról volt szó, hogy körbeudvaroltuk egymást és finomkodtunk, hanem adott esetben ott aztán voltak véleménykülönbségek, és hogy ennek helye van, és ez érvényes volt, és nem cseteltünk két sort, hanem végre két élő ember, vagy három élő ember beszélgetett, és ez mennyire kell. És nem tudom, hogy nincs rá időnk, vagy hogy mi okozza azt, hogy nem beszélgetünk, de én most sokkal többet beszélgetek, akkor is, ha nincs előttem mikrofon. Uh-huh. Ezeknek a délutánoknak, délelőttöknek hála.
Mert szerintem fontos, hatással van ránk. Például rám hatással van. Vannak ezek az adások, ezek a műsorok, és ezek a beszélgetések. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos és meghatározó eleme annak, ahogyan éljük az életünket. Tehát, hogy igenis legyen arra időnk, hogy minőségi diskurzusokat folytassunk.
De milyen szomorú, hogy ehhez nekünk kell egy ilyen kötelező gyakorlat, amit munkahelynek hívnak. Hogy engem például hosszú beszélgetésekre volt persze otthon a családomban, és anyukám nagyon nagy beszélgető, és nagyon sokat beszélgetünk, de most nevelődtem vissza beszélgető emberré, és nem telefonáló ember vagyok, nem csetelő ember vagyok, hanem végre újra megéreztem az ízét. Ez például ilyen ajándékszámba megy nekem.
Pont az jutott most eszembe, hogy például, hogyha egy konkrét adást inkább csak adásokat kiemelünk, akkor például számomra adta azt, hogy elolvastam a könyvet, amit az illető ajánlott, vagy éppen ő volt a szerzője, tehát ez már egy plusz tudás, én azt gondolom. A másik az, hogy itt van egy illető, egy személy, akivel mondjuk soha nem találkoztam, most lehet ez ismert vagy ismeretlen ember, vagy neves, vagy nem feltétlen híres ember, és hogy egy picit úgy enged a személyiségéből, megmutat valamit a személyiségéből, hogy ő amúgy milyen ember a hétköznapokban, mert ugye nem csak arról van szó a könyvmustrában, hogy a könyvről beszélünk végig, mármint, hogy ti beszélgettek végig, hanem ugye mögötte az embert is bemutatod és megmutatod. Nekem ez nagyon szimpatikus és nagyon tetszik, mert pont ettől lesz ilyen életszerű vagy életszagú. Tehát, hogy a könyvnek a szeretete, vagy pedig az elolvasása, maga a mögötte lévő ember, vagy személy, amit mondjuk ad, és aztán még tényleg az, hogy van egy diskurzus, ahol nézőpontokat osztunk meg, cserélünk ki, és lehet, hogy, és vannak is olyan adások adódtak, ami mondjuk bizonyos dolgokat az életemben más megvilágítatásba helyezett például. Neked van olyan, amelyik műsor nagy hatással volt rád, vagy...
Most, amikor mondtad, hogy ismert ember, vagy kevésbé ismert ember, az jutott eszembe, és nem elvitatva egyébként a celebek hozzáértését valamihez, mert megmozgatni több százezer követőt, begyűjteni százezer lájkokat, vagy tízezer lájkokat, ott valamihez azért érteni kell. Tehát én ezt a jelenséget értem, és elfogadom, és tudom, hogy van helye. De behívni egy olyan embert, akinek van 500 000 követője, és azzal hallgatókat behúzni a műsorba, egészen más tészta, mint behívni Keller Pétert. Elsőként Keller Pétert hívtuk be, Gárdonyi leszármazott. Ők unoka, jól mondom?
Igen, ha jól emlékszem.
Igen.
Majd a hallgatók visszahallgatják, vagy meghallgatják ezt az adást.
Ők vagy Déd, ezt most nem tudom megmondani, de hogy őt behívni, persze én teljesen elájultam tőle, de hogy nekem a kattanásom, az irodalom, és nagyon sokat olvasó ember vagyok, és egy hazahúzó forgatásnak köszönhetem, hogy őt megismertem.
Például erről most, hogy mondod, hazahúzó forgatásnak köszönheted, hogy megismerted. Sok olyan adásunk volt, ami valamilyen közös történetre vonatkoztatható, vagy vezethető vissza, vagy valami ilyen, amire most gondolok, konkrétumot mondok, például Beck Zolit, amikor itt volt, mondtad, hogy hát te rajongva szeretted Beck Zolit, jártál koncertjére annak Igen. idején az első koncert például.
Igen, mindennel összefügg. Csak még egy pillanat, a Keller Pétert azért hoztam fel, mert hogy ő egy kevésbé ismert ember, uh-huh. holott nagyon értékes ember, és ilyenkor mindig egy kicsit, nem is halálugrásnak mondanám, de hogy nagyot kockáztatunk, hogyha olyan embert hívunk be, aki mondjuk réteg ízlés szolgál ki, és nem 500 000 uh-huh. követője van, de micsoda gondolatok hangzottak el már az első beszélgetésben, és milyen fantasztikus ember Keller Péter, aztán a két fordító lányunk, a Papera Ágnes, ugye? Igen, vagy igen, a River Cat is fordítója. Szóval ott is két olyan ember jött be, akiknek a létezéséről sajnos nem tudnak az emberek.
Hát meg és a munkájáról, hogy igen. amúgy hogyan is dolgozik például egy fordító adott esetben.
Igen, úgyhogy nekem nagyon-nagyon nagy élmény volt. Talán azt is mondhatom, hogy sokszor nagyobb élmény volt olyan embert behívni, akiről nem találtam interjút a felkészülés alatt, akivel nem készült előtte interjú, holott lefordított már vagy 30 könyvet.
Felkészülés. Két dolog jut eszembe. Az egyik, hogy emlékszel, amikor nagyon sok interjú alany azt mondta, hogy mert hogy az Anna elolvassa a könyvet? Hát mondom, persze. Ugye amikor szerveztem magát az adásokat, vagy a felvételeket, akkor ez a kérdés nagyon sokszor előjött. Hogy mondom, a könyvet szeretnénk megkapni, meg elolvasni, vagy Annának már megvan, és utána készül majd el az interjú, és nagyon sokan meglepődtek, hogy Anna elolvassa a könyvet. Ezt te hogy éled meg, hogy az emberek így visszakérdeznek?
Hát akkor én is meglepődtem, hogy ők meglepődtek. Ez ilyen dominó effektus volt. Nem tudom egyébként, hogy ez most a szakmára nézve egy kritika, hogy egy könyves műsornál azt feltételezik, hogy a műsorvezető, ráadásul úgy, hogy majd egy órás műsorról beszélünk.
Igen.
És azt feltételezi a szerző, hogy nem fogom elolvasni a könyvet, amiért mi behívjuk.
Hát furcsa, valószínű, hogy sok az ellenpélda, vagy hogy más típusú.
Igen, én azt gondolom, és nekem az elvárásom magammal szemben, másokkal szemben aztán nem fogalmazok én meg elvárásokat, mindenki a maga mércéje szerint, de én nem tudnék úgy beülni ide, hogy kinyitnám a könyvet, és rábőknék egy-egy oldalra, hogy micsoda gondolat. Szóval, hogy én ilyen nagyon rögeszmés, és szinte, ez annyiszor mondtam magamra, de szerintem ilyen szorongó maximalista módjára, ha van 5 percem híradók között, de a tévén nem is 5 percem, van 40, meg másfél óra, meg 2 óra, ahogy éppen vannak az adásszünetek, én akkor olvasok, ezt el is tudják mondani a szerkesztők, akik ülnek mellettem, nyitva van előttem a könyv, a füles a fejemen van, és közben visszanézek akár itt több évtizedes interjúkat, Koltai Róbertnél például, és róla egyébként is szeretünk volna beszélni.
Igen, még mielőtt erről beszélünk, engedj meg egy kérdést, hogy hogy szoktál amúgy felkészülni az interjúkra, vagy az adásokra? Az érdekelne, hogy, hogy volt esetleg, erről amúgy sose beszélgettünk, de hogy volt olyan például, amikor csak a könyvet elolvastad, és hagytad, hogy benned kialakuljon valamilyen kép, és nem engedted, hogy befolyásoljon semmilyen más, akár szöveges, vagy pedig egy videós anyag az illetőről, vagy pedig a lehető legtöbb információt elolvasod magáról a könyvről, meg a szerzőről, és mi az, ami működik? Vagy hogy szoktad ezt?
Ez érdekes, mert már rávágtam volna, hogy mindig mindennek utána nézek, és mindig mindenből felkészülök, akár korábbi interjúkból is, de nem. Majtényi György jutott eszem, az Egyetértés Vadásztársaságnál annyira beszippantott az a könyv, ugye az volt az a könyv, hogy Horthy, Kádár végigment a korszakokon, korszakolt, és az akkori korszakra jellemző hazai vadásztatást nézte meg. Elképesztően jó az a könyv, és annyira behúzott, és közben forgattam is hazahúzóban sok-sok vadásszal, éppen szarvasbőgésen túl voltunk, ültem is a lesen vasárnap este 8-ig, úgyhogy másnap jöttem hajnalba a híradót vezetni, úgyhogy az is egy ilyen egy teljes őrület volt, de nagyon benne voltam ebben a vadász témában, és akkor is elmondtam, hogy anélkül, hogy én ezt véleményezném, mindenki azt gondol a vadászatról, amit szeretne, de hogy akkor ebben a témában nagyon benne voltam, és nem olvastam mellé mást. Majtényi György élettörténetében én akkor nem merültem el, és nem mélyedtem el, mert annyi minden volt abban a könyvben, és tudtam, hogy annyi minden van még egyébként a György fejében erről a témáról, hogy én inkább arra vagyok ott és akkor kíváncsi. De
az jutott eszembe, hogy annyira meglepődtem, amikor mondtad, hogy ezt a könyvet hozzuk már be a könyvmustrába. Mert az számomra is egy újdonság erejével hatott, hogy mondjuk téged egy ilyen téma érdekel. És aztán jött mondjuk a zsidóság kérdése, ugye a Durkó Károlynak. Ott is meglepődtem, hogy ott pont hogy egy 16 kötetről van szó, ugye Gyula történetét dolgozza föl ez a 16 kötet, és ott én próbáltam volna sugallni azt a Durkó Károlynak, hogy szerintem az Annát a gasztronómiai jellegű kötet fogja érdekelni. Erre te fölcsattantál és odaálltál, hogy... Nem, Betty, nem, te tudod, hogy melyiket szeretnéd, és ugye ez a zsidóság története.
A zsidóság története. Volt egy nagyon-nagyon fontos kutatás, a három szerző összeállt, és egy addig soha nem látott anyagot állítottak össze, soha nem látott, és ilyen mélységeiben nem kutatott területről állítottak össze. Ezt sem látták egyébként sajnos a hallgatók, és nem fotóztuk be talán egyben a könyvet. Ez egy hatalmas könyv.
Igen.
Ez egy album, nem hányszor hányas lett, nem tudom, ilyen 40x30-as hatalmas album, és 400 oldal. Tehát, hogy támadni lehet vele, olyan ez a könyv, és átolcettig elolvastam. Imádtam ezt a könyvet.
Én például imádtam azt az adást. Az egy nagyon ismeretterjeszt, nagyon jól felépített adás volt, legalábbis én hallgatóként azt éreztem. Ez a volt eleje, volt vége, és volt közepe, volt vége, és közben nagyon sokat tanultam. És nagyon érdekes dolgokat hallottam, amit bevallom, nem gondoltam, nem tételeztem föl, és ebbe azért a szomorúság is nagyon sokszor szerepet játszott. Ott mondtam is a Durkó Károlynak utána, hogy nagy hatással volt rám ez a beszélgetés, nagyon tetszett, nagyon beszippantott engem ez a történelmi témájú beszélgetés, és valahol hálás voltam, hogy ezt a könyvet nem nekem kellett elolvasni. Mert hogy vannak benne tényleg olyan elemek a zsidósággal kapcsolatban, az ő üldözésükkel kapcsolatban, és olyan esetek történtek ott, ami nehéz, és engem mondjuk megvisel. Tudom, hogy az életünk egyes része volt, akár történelemből kifolyólag is, de fú, mindig nehéz szörnyűségekről
hát igen,
hallani,
mert ott
vagy
volt
olvasni.
Ez a két nagyon személyes történet, és ezt el is mondta, vagy adáson kívül, vagy adásban, ezt már nem tudom megmondani, ezt elmondta a Károly, hogy a Glück Margit és az Erdélyi Sára személyes visszaemlékezése és a levéltöredékei, azok már akkor kerültek a kezükbe, amikor összeállt a kötet, csak hogy annyira erős
igen.
volt az az anyag, ahol azt írták le, hogy a haláltáborokban a terhes nővel hogy bántak.
Jó,
hát, hogy az ott egy nagyon, nagyon kemény és nagyon, nagyon erős rész ennek a könyvnek, holott alapvetően az egy várostörténettel, helytörténettel foglalkozó 16 kötetnek a 16. kötete, de közben hát ilyen, nem tudom, hogy mondhatom azt, hogy kincsekre leltek a kutatás közben, de hogy nem lehet, ezt is megfogalmaztak Kára is, hogy erről a témáról nem lehet eleget beszélni, de soha nem lehet elég jól beszélni róla. Az mert amúgy... hogy az ember nyilván el is felejtené, csak hogy nem lehet.
Nem. És ez például meglepő, mielőtt megint a Koltai Robis történetre visszatérnénk, hogy engem például az nagyon meglepett, és nagyon pozitív értelemben lepett meg, hogy nagyon sokszínű vagy. Széles spektrumon és skálán mozogtunk. Akár akiket behívtunk embereket, mert hogy sportoló is volt, humorista volt, is sportolom. Volt, tehát a zenész is volt például, tehát versekről is ugye beszélgettünk. Ez honnan jön neked ez a sokszínűség? Ennyire kíváncsi típus vagy, alkat vagy?
Hát kíváncsi az biztos, hogy vagyok. Azt nem tudom, hogy sokszínű vagyok-e. A felületességnek nem nagyon vagyok a híve. Uh-huh. Hát hogyha én kapok egy témát, és azért azt mondjuk el, hogy az nem úgy történik, hogy én kinyilatkoztatok, hogy miről szeretnék itt beszélgetni, és Meti kérlek, hívd be, hanem hogy ez egy ilyen nagyon jó energiák mozognak köztünk. Valamikor azt mondod, hogy ezt bizony meg kell csinálni, és akkor szoktam nagyon örülni, meg néha azért vitatkozom.
Néha nem, de aztán utólag mondod, hogy tényleg jó volt.
De mindig megköszönöm. Mindig megköszönöm, mert valamire azt gondolom, hogy én nem vagyok elég fogékony, vagy nem tudok majd jól felkészülni belőle, és ott esetben kis hitű vagyok, de aztán még meggyőzöm, hogy ez menni fog.
Formáljuk egymás ízlését, amúgy azt tényleg nyíltan kijelenthetem. Emlékszem arra a pillanatra, amikor írtad nekem Facebook cseten, hogy Betty, hivatalosan is könyvmoly lettél. Tehát, hogy amit én biztos, hogy ennek a műsornak vagy neked köszönhetek, az, hogy visszatért az olvasás iránti szeretetem, és nagyon sokrétű lett ez. Tehát, hogy különböző típusú könyveket elolvasok a műsor hatására, mert egyszerűen beszippant. Úgyhogy köszönöm szépen ezt most így mindenki előtt, meg is köszöntöm. Tehát hogy tényleg, hogy szerintem van egy ilyen nagyon-nagyon jó harmónia, vagy együttműködés igen. amúgy egymás között, de arra is emlékszem, hogy volt már olyan is, amikor én szerettem volna, hogy hívjuk már be őt és ezt a könyvet, és óckodtál egy picit, aztán megváltozott a véleményed
igen,
erről.
Mindig megváltozott. Még hogyha küzdelmes is volt egy könyvvel, és most ezeket nem, nyilván nem mondom el, hogy melyikkel volt küzdelmesebb a viszonyom, de egyet el tudok mondani, mert hogy ott, ez egy tök jó sztori szerintem, a Halász Rita Mély Levegő című kötete. Egyébként egy vékonyka könyv, és annál nagyobbat üt, ezt most már utólag tudom. Tehát, hogy nem is kellett volna óckodnom, hát ez egy ilyen másfél órás olvasás, nagyon nagyon gyorsan olvasok, ez kegyelem, ez is szerintem. És úgy kaptam meg azt a könyvet, hogy az egyik nagyon kedves barátnőm elhozta nekem, és azt mondta, hogy 20 oldalnál letettem, és én ezt nem tudom tovább olvasni, és én ilyenkor egyébként én ezt el tudom fogadni. Tehát olvasásra kényszeríteni bárkit, az az olvasás halála. Nem tetszik neki, akkor majd tetszik neki valamelyik másik könyv. Megkaptam, és akkor nem is tudom, hogy már te ajánlottad, hogy kéne hívni a Ritát,
igen,
vagy a könyv
biztos,
miatt.
Is,
igen. Na, és akkor hirtelen bejött az életembe ez a könyv, és mondok valamit, nekem meg a 40. oldalig ment. Uh-huh. De akkor te már szigorú voltál.
Jaj, nagyon. Emlékszem erre is.
És akkor mondtad, hogy de már pedig, ez biztos, hogy meg fogok ezzel birkózni, és vagy a Ritának nem volt jó akkor a beszélgetés, vagy nekem nem volt jó, de sok-sok hétig tolódott.
Igen, tolódott ez.
És közben, hoppá, megnyerte a Margó díjat, az első, legjobb első kötetes lett, és valahogy rá pár napra hívtuk be. És akkor már sürgetett az idő, el is kellett olvasnom, és az egy nagyon-nagyon megrázó élmény volt, mert hogy a pánikbeteg vagyok, és még a éppen tünetmentes pánikbeteg, de még a pánikbetegségem tüneteit is visszahozta az a könyv. Ez az egy annyira szuggesztív és magával ragadó, és nyomasztó, és egyébként nagyon pontosan megírt könyv. És annak ellenére, hogy tulajdonképpen rossz élményeket okozott nekem ezzel, a pánikroham az nem annyira jó szórakozás és jó buli, de ennek ellenére én nagyon-nagyon megszerettem azt a könyvet. Aztán jött a Rita, akiből nem tudom, az az aprócska, okos, tündöklő kis csaj, és nagyon-nagyon jót beszélgettünk, tele van a feje művészettel, és tényleg nagyon hangulatú volt, szerintem. Nem tudom, hogy te hogy érted meg.
Az volt, meg emlékszem, amikor mondtad, hogy Betty, ezt a könyvet el kell olvasnod. Tehát, hogy akkor már te mondtad azt, hogy ezt el kell olvasnom, így van, mert hogy az annyira jó.
Igen.
Igen.
Igen, aztán meghallgatta ezt a beszélgetést a barátnőm, aki lapasszolta nekem a Rita könyvét, és mondta, hogy már nem kéri vissza. de elmegy a könyvtárba, és most már el fogja olvasni, hogy nagyon szimpatikus neki a Rita. És hogy milyen jó egyébként, hogy vannak kortárs íróink, és a jó író az nem a halott író, hanem adott esetben megismersz egy embert, és már van kedved az ő könyvéhez. Igen.
Jaj, annyira szeretem ezt a lelkesedésedet. Emlékszem rá, amikor ugye mindig összebeszélünk, hogy mi, kit kellene meghívni, miről szóljon, akkor ez, tehát ne úgy képzeljék el a hallgatók, hogy van egy listánk, hogy őt kell behívni, mert valaki azt mondta, hogy őt hívjuk be. Nem. Jön egy üzenet, hogy figyelj, Betty, ez annyira jó, hívjuk már be őt, és akkor átküldöd. Vagy én is vagyok így, hogy Anna, figyelj, ezt nézd már, meg olvasd el. Tehát, hogy így iszonyú lelkes tudsz lenni amúgy.
Nagyon.
Könyvek
nagyon.
És emberek iránt.
Nagyon. Rápörgök, és akkor napokig ebben élek.
Igen, tényleg.
Napokig de ez nagyon ebben motiváló. Élek, és jaj, de jó. és amikor meg ők itt vannak, és végre beszélgethetünk, akkor meg egy millió kérdésem van, és valószínűleg azért is ragadnak itt, mert nem hagyom őket elmenni.
Lehet.
Hírek és beszélgetések az irodalom világából minden héten. Nemes Anna nem csak híradósként, hanem olvasóként is kérdezi az írókat és költőket. Ha kíváncsiak a legújabb kötetekre és a legizgalmasabb történetekre, hallgassák a Könyvmustrát.
Van egy adás, ami nem került, vagy egy felvétel, ami nem került végül adásba.
Igen, már utaltunk rá. Koltai Róbert az egyik, hanem a legcsodálatosabb vendégünk volt ebben az évadban, amit most zárunk. Hát az egy katasztrófa helyzet volt. 50 percet vettünk fel Koltai Róberttel. Abban az 50 percben volt egy olyan pillanat, azt az üvegfalon túl ül egyébként Betty, amikor szerkeszt, mi pedig itt az üvegkaritkán belül vagyunk az interjú alanyjal, beszélgető partnerrel, és volt egy olyan pillanat, hogy annyira belemerült a történetmesélésbe Robi bácsi, hogy felpattant a székből, és elkezdte mutogatni, hogy az ő édesapja hogyan dekázott. Hogy ezt nem akartam elhinni, és akkor itt bénáztam, mint egy, tényleg úgy tudom megfogalmazni, mint egy ilyen béna kezdő sportközvetítő. Igyekeztem elmondani, hogy mi történik, de visszaadhatatlan volt. Igen. És aztán a technika nagyon rossz viccet sütött el, és nem sikerült ez a felvétel, menthetetlen volt, dolgoztak rajta a kollégák, de az ott maradt nekünk, kettőnknek, hármunknak.
Remélem, hogy lesz még arra majd lehetőség, hogy ezt pótoljuk, mert hogy ugye próbáltuk volna megteremteni azt a következő alkalmat, amikor újra ismét felvesszük ezt az adást, de egyszerűen valahogy nem akart ez összejönni.
Nem megettek be a sebek, hogy belevigyek egy kis pátosz, de hogy ott voltak nagyon megható pillanatok.
Igen, így van. Ez egy ilyen nagyon-nagyon bensőséges adás lett. Tényleg én is azt mondom külső, már intim, tehát hogy tényleg azt lehet arra mondani, és minden túlzás nélkül ezt kell, hogy mondjam. Ugye nektek van egy közös kapcsolódási pontotok, Koltai Róbert.
Ami Dunaújváros.
Dunaújváros. És emlékszem, minden egyes alkalommal, amikor telefonon felhívtam őt, és beszéltünk, akkor ez előkerült.
Dunaújváros?
Igen, hogy nektek az a közös pont, és valahogy az így nagyon megfogta őt. Gyanítom, hogy gyökerek miatt.
Igen,
és
lehet, hogy nem ám csak Dunaújváros így önmagában, mert hogy most is éppen 40 ezeren élnek ott, hanem ez az óriási rajongás.
Az
hogy
is lehet.
Én olyan dunaújvárosi vagyok, hogy ezt nem tudok más mondani magamról, hogyha a legfontosabb ismérvem, tulajdonságom, akármi, az, hogy én dunaújvárosi vagyok, és szerintem ő is ilyen megszállott dunaújváros rajongó, ami megmagyarázhatatlan, mert ami eszébe jut az embereknek, hogy vasmű, hogy csúnya, hogy iparváros, hogy 50-es évekbeli csinált város, és ott a nyomorult kis pentelére ott ráépítették a nagy tízemeleteseket, de hát közben amit én látok belőle, ugye a szerelmes szeme, meg a köd, hogy a legzöldebb, a legcsodálatosabb Dunapart, hogy onnan indult a Quimby, hát most ezzel lehet versenyezni. Ne, az én gimimből indult a Quimby. Hogy nem.
Például ez is.
Igen.
Na hát tényleg, én is ilyen minden túlzás meg pátosz nélkül mondom, hogy remélem, hogy azóta azok a úgymond időzőjeles sebek begyógyultak, és akkor 2022-ben egy újult erővel.
Igen, azt szerintem azt nem is kell egyrészt megismételni, hanem majd...
Hát az megismételhetetlen tényleg.
Hanem majd újra leülünk és beszélgetünk.
Így van.
Jövőre.
Legyen így.
A művész úrral.
Legyen így. Hogyha te visszatekintesz ezekre az adásokra, akkor mi az, amit elviszel tanulságul? Vagy mi az, amiben úgy érzed, hogy nagyon sokat adott, és köszönhetsz neki?
Hát minden egyes elolvasott könyv, mert hogy persze gyors olvasó vagyok, és nagyon szeretek olvasni, de hogy én májustól kezdve, mert hogy volt olyan beszélgetés, amire nem is egy könyvet kellett elolvasni, meg közben azért még a hobbi olvasást is, nem csak a kötelező gyakorlatot csináltam végig. Szóval én minimum 50 könyv van most mögöttem. Hát akinek nem az a munkája, hogy könyvekről beszélgessen, az szerintem nem. Vagy hát ritka, inkább azt mondom, egyetemisták többet is olvasnak valószínűleg a bölcsészkaron. De az, hogy ennyit olvashattam, és nekem azért még fizetés is jár, hát ez azért elég nagy szerencse, hogy ez a munkám, amit ennyire szeretek. Aztán annyi embert megismertem, és még azt is mondhatom, hogy ebből barátság is szövődött. Uh-huh. Durkó Károllyal azóta már forgattam 2 darab hazahúzó adást, kitelepültem Gyulára. Azt a beszélgetést, amit itt megcsináltunk a könyvről, azt egy várostörténeti sétaként le is forgattuk. Tehát azt az ikonikus zsidó épületeket, ahol bújtatták őket, ahonnan kilakoltatták a zsidókat. Nagyon sok helyet bejártunk. Jó volt képben is egyébként látni azt a könyvet, nem csak egy 40 perces beszélgetésben. Szóval...
Vagy Pál Sándor Attila jut eszembe. Konyak
Jézusom,
megy,
Jézusom, a
emlékszel?
Sanyi! Hát a Sanyi! 19 éves voltam, amikor az első... 20. Amikor az első novellámat elküldtem Kecskemétre, a Forrás folyóiratba, a Petőc András tanár úr, aki a Kodolányin elindította az én szépírói pályámat. Ő azt mondta, hogy legyen 10 novellám, és azt a 10 novellát küldjem el a nagyobb irodalmi folyóiratokhoz. Kecskeméti Forrás... Elküldtem. És hát akkor válaszolt nekem a Pál Sándor Attila, de szerintem akkor még a másik nevét használta, ezt most nem tudom megmondani. Szóval, hogy nekünk egy minimum 10 éves kapcsolatunk van, de lehet, hogy ha 21 voltam, akkor 21. Lényeg az, hogy ő szerkesztette az én novelláimat. Uh-huh. Tehát mi ilyen e-mail viszonyban voltunk, elküldtem, visszaválaszolt, hogy tetszett a novella, bent tartjuk közlésre, mindjárt küldöm a korrektúra változatot, itt és itt javítottunk. Ez volt a viszony. Uh-huh. Aztán elkezdtem kutakodni, és láttam, hogy egy magvetős szerző, akkor elkezdtem olvasni az ő műveit. Aztán hoppá, megjelent, ő egyébként költő, de megjelent az első novellás kötete, a Rokonok, az már nagyon tetszett, hogy mennyire pimasz, és már-már pofátlan, de most ne haragudj, Sanyi, de hogy ez egy ilyen jó értelmemet pofátlanság, hogy a Móricz Rokonok címet ő is használja, szerintem ez nagyon jó, tök jó lett a borító is ezzel a népi vasemberrel, és behívtuk. Uh-huh. És egyszer csak szegény, a beszélgetés egy pontján, mert szankról származik, elárulta, hogy nagyon jó a szanki konyak megy, több se kellett, teljesen hát. fel voltunk háborodva, hogy abból mi nem kapunk.
Nem kaptunk kóstolót.
És másnap itt volt a portán. Tehát még a beszélgetésben elhangzott, hogy legközelebb hoznom. Beküldte, de még itt se állt meg a történet, a teljes kiszipolyozása Pál Sándor Attilának, mert aztán felhívtam, hogy mennék szankra hazahúzót forgatni. Úgyhogy hát azóta is. Szóval egymás életének részei lettünk. Hozta a feleségét a forgatásra, együtt jöttek. Uh-huh. A családjánál is forgattunk, az édesanyjával, édesapjával, ott volt a kutyája, úgyhogy hát ki gondolta volna.
És arra emlékszel, hogy annak a műsornak a hatására nem csak tőle kaptunk konyakmedgyet.
Én kedves hallgató is küldött, talán több dobozzal is, igen.
Igen, tehát név nélkül, mert ugye azt nem tudjuk, hogy ki volt, az csak valaki
talán
letett a
nevedre.
Talán
volt is név, és innen is nagyon köszönöm neki, de itt hagyott. Persze, beküldte. De jó, igen.
És eszembe is jutnak itt mondjuk, hogy az olvasói kommentek, mi az, amit te kapsz? Vagy...
Amíg én itt keresgélek, addig tőled kérdezem, hogy neked melyik volt a legfontosabb beszélgetés? Vagy lehet, hogy több van, és addig
hálátlan
megkeresem.
Hálátlan kérdés. Az az igazság, hogy több van. Mindegyik adott valamit, vagy valamit. És ezt most tényleg ilyen rossz szájéz nélkül mondom. Ami nagyon-nagyon meghatározó, például a Begzolis beszélgetés. Tudod, hogy mennyire oda voltam ezért. Nekem az tényleg egy ilyen intellektuális kalandtúra volt, meg Zoli valahogy úgy beszél, hogy rengeteget lehet belőle tanulni, vagy tőle tanulni. Mind tényleg túlzás nélkül állítom, de életbölcsesség szintjén is, történetek, empátia, emberiség szintjén is, meg úgy beszél, mintha egy szép irodalmi könyvet olvasnál, és ez számomra nagyon-nagyon szimpatikus. Bár ezt tudod, neked is szoktam mondani, most itt dicsérni foglak, hogy nagyon szépen választékosan tudsz beszélni, és ilyen nagyon-nagyon jó szófordulatokat használsz, amikor mondjuk kérdést teszel fel az interjú alanynak. De ami nagyon megmaradt még bennem, például a Durkó Károlyos történet, az is nagy hatással volt rám. Hú, úristen, hogyha mondani, és mindegyikhez tudok valamit, Závoda Pétertől például nagyon megmaradt bennem az, amikor mondta, hogy nem akarok valótlanságot állítani, hallgassa majd vissza mindenki, aki a Závoda Péter sodását nem hallgatta, de ha jól emlékszem, ilyesmit mondott, hogy amúgy ő nem az olvasóknak ír, hanem saját magának, és hogy lehet, hogy ez önzőség, de hogy szerinte ez az, amitől mondjuk egy szerző jó lesz, vagy jóvá válhat.
Igen, hogy nem kiszolgálja, talán azt mondta, hogy nem szolgálja ki a közönséget, az olvasóit.
És valaki más is megfogalmazta ezt a könyvmustra adásban, vagy legalábbis közelített.
Szerintem a Beck Zoli. Úgy emlékszem, hogy ő is mondott hasonlót.
Ez például nagyon-nagyon elgondolkodtató volt, de mondjuk a Kepes Andrással készült adás, és mondjuk ott a könyvnek az olvasása, volt egy olyan dolog, vagy kijelentés, meg akár hogyha a könyvcímet nézem, hogy a Boldog Hülye és ugye az Okos Depressziós, hogy maga ennek az értelmezése is nekem egy kicsit szemléletmódváltás történt itt amúgy bennem, vagy a fejemben a
és
könyvnek.
És én attól mennyire fáztam.
Igen.
Én nem vagyok miért? Egy nagy eszékötet fogyasztó.
Miért van az, hogy némelyek dolgoktól félsz, és aztán meg
megváltozik? És aztán megint elkezdek lelkesedni, mint egy őrű.
Igen, igen. De például ennél az esetnél, akkor, hogyha már konkrétumot mondunk, miért volt?
Elolvastam tavaly ilyenkor, pontosan egy évvel ezelőtt volt egészségügyi problémám a szememmel, és otthon ragadtam hetekre, és olvastam, és olvastam, és a kezembe került Az Istenek és Emberek. Az eszékötet előtt adta ki ezt a regényt Kepes András, és hát nagyon, nagyon a mai helyzetről ír. Talán így jó. Így
mai szépen. Helyzet az mit?
A mai politikai helyzet, a mai politikai szereplőkről. Talán ahogy mi elképzeljük őket. Tehát belekapjuk a valóságot az arcunkba, nagyon erőteljesen. A valóságunknak talán nem is azokat a szereplőit, akikkel szeretnénk, tudunk azonosulni. Borzalmasan antipatikusak a hősei. Van egy...
Ezt emlékszem, talán amikor itt volt, ugye ezt mondtad
én
a számon
is kértem, mert megkérdezte, hogy tetszett az Istenek és Emberek, és mondták, hogy tulajdonképpen nem, mert hogy azt olvastam, amit nem is akarok egyébként átélni az életemben, de kénytelen vagyok. És hogy az egyetlen normális szereplőt, Benedeket, a tanárt kinyírja a végén, hogy nem hagy reményt, hogy nem hagy levegőt. És erre a következőt mondta Kepes András. Tehát nem is ölöm meg. Kérdezték tőlem, hogy mi van vele, és mondtam, hogy hát lesíjelhet. Hát az az olvasóra van bízva, és hogy milyen érdekes az olvasó és az író viszonya. A Szelinger Zaphegyezőjét, ha már Beck Zoli, 15 évesen olvastam már, azért, mert hogy a Beck Zoli nem csak elképesztően jó zenész, meg énekes, meg tanár, meg ugye, polihisztor szerintem a Zoli, de nagyon jól tud olvasóvá nevelni, és akkor még nem voltak olvasás népszerűsítő kampányok, hanem hát így ajánlgattunk egymásnak. És akkor 15 évvel ezelőtt volt egy cikk, amiben azt hiszem a 10 kedvenc könyvét ajánlotta, és azt szépen végigolvastam, és az első ötben benne volt az Zaphegyező, és az nekem bibliám lett, és abban van egy olyan sor, hogy Holden, a főszereplő mondja, hogy ő azokat a könyveket szereti, aminek, hogyha a végére ér, akkor azt kívánja, hogy bárcsak jó haverja lenne az író, akit bármikor felhívhat. És hogy ez egy annyira jó élmény, és ezt annyira szeretem átélni, és mennyire, de ez egy baromi nagy szerencsé, hogy itt volt a Kepes András, akitől megkérdezhettem, hogy miért nyírtad ki? Miért nyírtad ki Benedeket, és ő feloldotta bennem ezt. És mondta, hogy nem nyírtam ki, hát lesíjjel. És meg is nyugodtam. És ezért jó, hogy van lehetőségünk kortárs írókkal találkozni, mert persze a halott írókat jegyezzük, és általában a halott író a jó író, és sajnos a halott írókról tudunk, meg kerül be az irodalomkönyvekbe, mert ha visszaemlékszel a gimire, a kortárs íróknak jutott ott a végén 40 oldal.
Persze, negyedikes tankönyvben. Azt most szerintem te hatásodra vagy a könyv, nevezzük inkább könyvmussának, a könyvmussa hatására szerettem meg talán a kortárs irodalmat, vagy akár a költészetet is. Ja, most,
és akkor pepecseltünk azzal, hogy mire gondolt a költő,
igen.
Most meg elmondja. Aztán a Böhm-Kornél, én megtaláltam, van Zoltán nevű hallgatónk, a teljes nevét nem olvasom be, hát ha nem szeretném, mert nem kommenteket ír, hanem üzeneteket az oldalamra, minden adás után. Tehát véget ér a könyvmustra, és egy jó hosszú levél érkezik. Mindig át is szoktam neked küldeni. Igen. Zoltán elképesztő. És ő írta azt, hogy, hogy sok példával mutattuk be a Böhm-Kornél Karaktergyilkosság című könyvét. Nagyon olvasott, csalogató volt. És hát, amit magadról hoztál humoros példát, akkor sem hinném el, ha igaz volna. És ezen mennyit gondolkoztunk.
Igen.
Mert hogy a karaktergyilkosságot igyekeztem én ott úgy bemutatni, hogy magamat állítottam a helyzet középpontjába, hogyha én esetleg hiányos öltözetben fürdenék, énekelgetnék szökőkút. Részegen egy szökőkútban, akkor a Böhm-Kornél hogyan menten ebből ki engem, mint krízis kommunikátor, hogyha tanácsot kérnék tőle, és így hosszan gondolkoztam azon, hogy most ez maradhat-e az adásban, hogy nem félreérthető, mert nem történt ilyen egyébként. Igen, de hát akkor ezek szerint a hallgatók értették, csak én féltem.
Pont Kornél példáján is annyira emlékszem rá, hogy utána mondta, sőt, ő ezt fel is vállalta amúgy az ő saját felületein, social felületein, hogy Nemes Anna, aki úgymond megizzasztotta őt, mert hogy is fogalmazott, hogy jobban ismeri a könyvemet, mint én magam?
Ott én mindig előnyben vagyok, mert ő megírta mondjuk tavaly, vagy fél évvel ezelőtt, leadta a nyomdában, megnyugodott, elengedte, és akkor jön a kis szorongó maximalista műsorvezető, aki így oldalszámra betéve tudja a könyvet, úgyhogy szegény itt igen szorult helyzetben volt, de megugrotta.
Eszembe jut még az, hogy mondtad itt a gyors olvasást, ugye te gyors olvasol.
Én gyors olvasol, vagy papíron van róla.
Ugyanúgy megmarad a fejedben minden, és ugyanúgy át tudod élni, át tudod érezni, magával tud ragadni bármelyik könyv? Vagy felületesebb?
Igen. Nem felületesebb, sőt, nagyon érdekes, mert olyan, mintha fényképszerűen megmarad a fejemben. Uh-huh. Hát azokat például nem szoktam kiírni, amikor oldalszám ról idézek, hanem utána még hetekig, most már nyilván nem megy, hát lementek most már ezek ilyen hónapos emlékek, de egy-két hétig még oldalszámmal tudok idézni, hogyha uh-huh. van olyan, ami nagyon megragadt a fejemben. Akkor még a HVG-hez tartozik az eduline.hu, és ott dolgoztam újságíróként, és elküldtek ilyen kis hangulatos riportot kellett írni, helyszíni riportot egy gyorsolvasó tanfolyamról. Na mondom, ebből mi lesz? Kíváncsi vagyok. Egyébként is gyorsan olvastam, meg rengeteget olvastam, de ott megtanítottak egy nagyon jó gyorsolvasó technikát. Uh-huh. És nem tudom, hogy mi az alapja. Tehát én ott végigültem tisztességgel azt a két napot, és azóta használom. A Híradóban is nagyon hasznos, mert nem azt a sort olvasom, amit éppen kimondok, hanem teszem azt, hárommal alatta vagyok.
Volt már ebből bakid esetleg?
Nem. Nem. Sőt, hogyha van valami elírás, akkor le tudom blattolni, mert már előrébb jár az agyam. Uh-huh. Ezt így tudom elmagyarázni. Uh-huh. Úgyhogy ez nagyon hasznos volt. Nagyon hálás vagyok az Edulánynak azóta is, hogy ezt megírhattam ezt a riportot. És most is tudom hasznosítani, mert nagyon, valamikor nagyon szűkös. Van 2 órám egy vaskos könyvre, és megvan.
Pont ez jutott még eszembe, hogy a szerzőfordító, amikor behívtunk ilyen típusú vendégeket, hogy annyira jó volt azt hallani, hogy betekintést engedtek abba, hogy ők amúgy hogyan dolgoznak. És most ugye Papvera jut eszembe, meg Szakácsfehérvári Orsolya, és Orsinál például az is, hogy ő a River Cottage könyveknek a fordítója, és hogy soha nem találkozott még a könyveknek a szerzőjével.
Igen, sőt, jóval.
Sőt, nincs is közöttük kapcsolat, tehát hogy nem veheti föl vele a kapcsolatot, ugye itt arról van szó, magyarra fordít, angolról könyvet, és hogy mennyire érdekes ez, hogy úgy dolgozik valaki, hogy a szerzővel nem feltétlen találkozik, sőt, még kontaktba sincs, mondhatni így. Vagy hogyha valaki egy olyan könyvet szerkeszt, ami nem a szíve csücske esetleg, vagy nem szimpatikus számára valahogy a sztori vagy a történet, és akkor hogyan kezeli ezt a szituációt? Például erről Szarka Károly is meséltem. emlékszem rá.
Hogy hogyan pörgette rá magát?
Például, igen, hogy mi az, ami az a pont, amiben megtalálja azt a motivációs tényezőt, ami tovább viszi, hogy már pedig igenis azt a munkát, amivel megbízták, befejezze.
Ez mondjuk érdekes, mert szerintem a River Cottage-nál ott az Orsi karaktere, az Orsi iszonyatosan tiszteli a szöveget, szerintem betűszinten tiszteli a szöveget, a magyar nyelvet, az angol nyelvet, és az ő karakteréből adódik, hogy ő nem veszi fel a kapcsolatot Hugh-val. Az, hogy a Papera Ágnest nézzük, ő baráti kapcsolatban van. Nem tudom, hogy szerzőkkel, de egy szerzővel biztosan, és arról mesélt is, hogy találkoznak, és kiutazik hozzá. Hát kinek egyébként mi kinek a munkamódszere, és mi pörgeti rá egy-egy témára? Viszont az a nagyon rossz hírem van, Betty, hogy vége a dalnak. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük szerintem a majd, hogy nem egész éves figyelmét a hallgatóknak.
Így van, és jövőre találkozunk?
Hát az biztos. És elmegyünk River Cottage-ba.
Elmondom a hallgatóknak, hogy vannak terveink jövőre, mert nem tudom, hogy bele fog-e férni az a sok terv, amit leírtunk éppen a jövő évbe, de majd meglátjuk. Beleszuszakoljuk. Úgyhogy remélem, hogy velünk tartanak jövőre is.
Boldog új évet mindenkinek, és köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, boldog új évet.
Hírek és beszélgetések az irodalom világából minden héten. Nemes Anna nem csak híradósként, hanem olvasóként is kérdezi az írókat és költőket. Ha kíváncsiak a legújabb kötetekre és a legizgalmasabb történetekre, hallgassák a Könyvmustrát.